Kedves hallgatóink, a Forrás Média Rádió műsora következik. Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. A műsor célja az ide tartozó és aktuális témakörök folyamatos napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése. A beszélgető műsor házigazdája e téma elkötelezett és kiemelt szakértője, Flatti Iván.
Kedves hallgatóink és nézőink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Párbeszéd az emberért, azaz egyházak szerepe a mai társadalom műsor hallgatóit, nézőit, és természetesen mai vendégemet nagy szeretettel és tisztelettel dr. Ukorelli István professzor urat, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem alkotmányjogi tanszék vezetőjét. Hát örülök, hogy elfogadtad egy ilyen műsorba azon jogász, aki, hát azt mondom, hogy a rendszerváltástól mai napig is tulajdonképpen ennek a törvénynek egyik fő ismerője és oktatója is. Illetve a törvény, a mindenkori, de ezt a témát, az egyházak magyarországi szerepét, államegyház kapcsolatát jelentő törvényeket azért igencsak jól ismeri. De hát mielőtt azért rátérnénk erre a 26 év ezelőtti munkálatokra, azért Kokorelli Istvánról valamit azért tudjon már meg a nézők és a hallgatók, illetve hát most nem a egyetemi hallgatókra gondolok, hanem a rádió hallgatókra, mert azok tudják, hogy ki az, hogy Kokorelli István.
Köszönöm a meghívást, és jó szívvel jöttem, mert ez a téma személyesen is nagyon-nagyon régóta foglalkoztat, és valóban most már egy negyed századnyi rálátással átgondolhatja az ember, hogy mi történt itt velünk a lelkiismeret és vallásszabadság az egyházak kérdéskörében, és a rendszerváltás körüli kérdéseket, az akkor készített törvényeket is az elmúlt hónapokban többször újra átgondolhattam, kutathattam, nem csak a lelkiismeret és vallásszabadságra egyházakról szóló 90. év 4-es törvényt, hanem a rendszerváltásnak keretet adó gyülekezési egyesülési népszavazási törvényeket. Így egyben még érdekesebb, hogy ez az alapjogi rendszerváltozás az mit is jelentett. És hát a szeretett tárgyamhoz, amit negyedik évtizede lesz, hogy taníthatok az egyetemen, az alkotmányokhoz is szorosan kötődik, hiszen ennek részeként tanítjuk a szabadság jogok, politikai szabadság anyajogát, ha szabad azt mondanom, a vallásszabadságot és az állam és az egyház kapcsolatát. Hát ez mindig közel állt az ember lelkéhez is, és ha már itt a személyesebb vonatkozásokra is vonatkozott a kérdés, akkor mint egykori bencés diák is mindig érdekelt, nem csak 26 évvel ezelőtt, hanem a Zátkosban is, hogy hát van-e lelkiismeret és vallásszabadság, és léteznek-e egyházak a társadalomban?
Hát igen, ezért is örülök, hogy elfogadtad, mert ugye hát azt se tudja mindenki, hogy a Bencés Öreg Diákok Egyesületének elnöki funkciót is ellátott, tehát végül is azért a Alma Materhez kötősz mai napig is, és amit szintén említettél, hogy rendszerváltáskor, mert én a rendszerváltást nem a 90 évi választásokra, hanem azt megelőző másfél-két évet veszem, hiszen a német kormány időszakában ez, amiről beszéltél, alapvető emberi jogokat garantáló törvények, szólásszabadság, sajtószabadság, lelkiismeret és vallásszabadság, ezek egy kiemelt, nagyon fontos az akkori külügyminiszter Kulcsár Kálmán számára egy nagy kihívás volt, és ezekben te is részt vettél, és ez azért is mindig az az ember igazán hiteles számomra, aki végigcsinálta mindazt, ami egy országnak a megújulását elősegítette, elsősorban itt a jogi, és hát annak a gyakorlati, majd továbbadását is. Úgyhogy mire emlékszel itt, ami mondjuk miért tudta felgyorsítani az akkori politika ezeket az alapvető emberokat garantáló törvényeket, és most miért megy olyan nehezen?
Valóban ez az első szabad választások előtti néhány évben zajlott és történt. 87-ben fogadta el a, én úgy hívom, hogy az utolsó rendi országgyűlés, pozitív értelemben, igen, mondom, igen, a reformkorhoz hasonlítva, a jogalkotásról szóló törvényt, és abban már szerepelt olyan tétel, hogy az alapvető jogokról törvényt kell alkotni. És a lelkiismeret és vallásszabadság is alapvető jog volt, hát a korábbi állam aláírt egy sor nemzetközi egyezség okmányt, nem beszélve az emberi jogok egyetemes nyilatkozatáról, igen, ami kötötte az államot, és a jogalkotási törvény után már elkezdődött egy kodifikáció. Egyszerűsítve mondom az egyházügyi törvényről, de mindig úgy kezdődött, és igen, ez a helyes, hogy a lelkiismeret és vallásszabadságról, valamint az egyházakról. Történelmi anakronizmusként az első ilyen kísérletek, kodifikációs kísérletek, azok az államegyházügyi hivatalban voltak, amit hát egyházi körökben, de máshogy is ugye szellemi munkásőrségnek neveztek. De ez tényleg, úgy visszagondolok, hogy a kodifikációs bizottság tagjaként az első ilyen tervezetek vitáján tényleg egyfajta anakronizmus volt, hogy amelyiknek a feladata az volt, amit tudunk, ott készülnek a törvények. Most itt elhangzott Kulcsár Kálmán igazságügyminiszter neve. Ezt azért hangosítanám föl egy kicsit, hogy ezekben a hivatalba készült tervezetekben még azért egy csomó ilyen szocialisztikus dolog is benne volt, ha visszahelyezzük a korba, ami magától értetődik. Az állam-egyház külön választása még nem volt igazán mondjuk jogállaminak mondható, a előzetes hozzárás, az eskü, sok mindent még megtalálunk ezekben a tervezetekben. Amikor átkerül a német kormány kezébe, és ugye a beterjesztője is Kulcsár Kálmán, 90. január 24-én fogadta el a parlament, és február 12, ha jól emlékezem, hatályba lépett, akkor azért ez már tartalmilag is jogállami törvény volt. Én csak a igazságügyminiszteri zászlóra szorítkoznék, a naplóban, parlamenti naplóban elolvasható, hogy a törvény nem tett mást, mint visszaadta az egyházak történelmi becsületét jogállami alapon.
Igen. Ez azért örülök neki, mert végül is, amikor engem felkért Glasz Ferenc, amikor megszűnt az állami egyházi hivatal, és már harmadnap, és jogutód nélkül, és ez is fontos, jogutód nélkül. És a közel 60 fős apparátust is szélnek eresztették, a Ledvai utcai, ma Fidesz székházba volt annak idején az állami egyházi hivatal, akkor természetesen az volt, hogy és akkor a hogyan tovább, az milyen alapokon legyen. És az alapok akkor, az első ilyen instrukció az volt, hogy vállaljam el ennek a koordinatív tevékenységét, de nem aláfölé rendeltségi viszonyban, hanem mellé rendeltségi viszonyban. Ez számomra azért adott egy jelentős kihívást, hogy itt újat kell alkotni közösen az egyházakkal. És meg kell találni azt a konszenzust is, hogy ez valóban egy megújulni szándékozó jogállamba ez a törvény hosszú távon meg tudja határozni, és természetesen az egyházak társadalmi szerepvállalását tudja elősegíteni. Én annak örülök, hogy te már akkor, ha jól emlékszem, valahova meghívtál egy előadásra, hogy is alakult ez az egész főosztály, illetve a kapcsolatrendszer. Tehát, mint a jogász, aki benne van, valamiben ennek a gyakorlati része hogy alakul? Erre emlékszel, talán valahol a Gárdonyban, vagy Agárdon, vagy hol volt valamilyen?
Igen, valamilyen társadalmi vitafórum volt ez. Elképzelhető, hogy a Népfront keretein belül.
Több mint valószínű, igen, akkor még
vita a Gárdony.
Hát 89-ről beszélünk még.
Székházban így van. Ez egy nagyon fontos döntés volt, majd történészek később jobban hangsúlyozni fogják, meggyőződésem, hogy 89. évi 14-es törvényrend szüntette meg az államegyházügyi hivatalt, és ez a 87-től 90-ig, amíg el nem fogadják a törvényt, a központi vita kérdés, hogy az állam és az egyház milyen kapcsolatban legyen, milyen állami szervtípus felel meg a jogállamiságnak. És fokozatosan haladt addig a tételig, ami a ma hatályos törvényben is megtalálható, hogy az állam nem hozhat létre az egyházak irányítására semmilyen szervet, tehát koordinatív, az együttműködés koordináló valami kell, hogy legyen az állam részéről, de az világos, hogy a különválasztás egyében kell, hogy működjék. Ugye a magyar közjogi tradíciókban nem véletlen, hogy vallás és közoktatás ügyi minisztérium működött. Igen. Éppen az egyházak jelentőségét emelték meg azzal, hogy miniszteri rangban volt, aki koordinálta az egyházakkal kapcsolatos ügyeket. Tehát vannak az államnak teendői, mégpedig számosak, de ez nem lehet hierarchikus. Ez egy óriási dolog volt, már 89-ben körvonalazódott, és még egyszer mondom, a 94-es az már ezen a tételen nyugodott.
Nagyon jó volt az, és hát ebben tudom, hogy ti nagyon jelentősen részt vettetek, hogy akkor készült az Alkotmánybíróság létesítésével kapcsolatos törvény is, és az első változatban, amit én megismertem a lelkiismeret és vallásszabadságban, még az van, hogy az Alkotmánybíróság ismerje el a vallási, illetve az egyházakat, felekezeteket, vallási közösségeket. Ez egy érdekes dolog volt, hogy a két születő törvényt valahol össze tudom hozni, majd végül is egy decentralizálódott ez a kérdés, amiből később akadtak persze problémák, de ez szerinted ez baj, hogy nem oda került, vagy nem baj, hogy nem oda került? Mert ugye, mint alkotmánybíró is voltál, tehát azért ott...
Élesen emlékezem erre. Ádám Antal professzor úr vetette föl a kodifikációs bizottság ülésén, aki aztán véletlenül alkotmánybíró lett az első között megválasztva, és aztán visszatért a modell a bírósági nyilvántartáshoz. Közigazgatási bírósági, tehát a régi közjogi, magyar közjogi megoldáshoz, szerintem helyesen. Nem mondom azt, hogy nem voltam akkor híve, hogy alkotmánybírósághoz kapcsolódjon, mert a nemzeti kerekasztalnál, a háromoldalú politikai összetőtárgyalásoknál ott, amikor eldőlt, hogy kell alkotmánybíróság, akkor ugye ideiglenes alkotmány mellé egy nagyhatalmú alkotmánybíróság, amelyik védi ezt a gyöngehajtást, és minden hatáskört az alkotmánybíróságnak. Pártok nyilvántartása, népszavazási ügyek, egyházak. Most már mint opsitos alkotmánybíró gondolok vissza, hogy jó, hogy nem került oda, mert az alkotmánybíráskodásnak más a lényege. Az alkotmánybíróság az a szuverén bírája, meg az alapjogi panaszok alapján az alapjogok védelmét szolgálja. Tehát az alkotmánybíróság felül azt mondom, hogy helyesebb, hogy nem ott van ez a hatáskör. Nem véletlen, hogy Európa szerte az a általánosabb modell, hogy részben közigazgatási és ehhez képest bírósági kontroll alapján lehet egyházakat nyilvántartásba venni, és ha megfelelnek az előírt normatív feltételeknek, akkor nem tagadható meg a nyilvántartásba vétel. Tehát ez működik Európa szerte.
Igen, én is azt mondom, hogy talán nem lett volna egy második szint, mert alkotmánybíróság fölött már nincs.
De jogorvoslati.
Jogorvoslati lehetőség, már pedig mindig előfordulhat egy, mondjuk egy rossz vagy sértő bejegyzés. Tehát ilyen értelemben természetesen az nem baj, hogy decentralizálódott. Az egy más kérdés, hogy akkor senki nem gondolt arra, hogy ezek az úgynevezett normatívák, a bejegyzést illetően ezekkel vissza lehet élni. És ezért ez a 19 plusz a főváros bíróságát senki nem gondolta akkor, hogy fel kellene készíteni szakmailag, hogy mi az, amit elfogadhat, és bejegyezheted, és mi az, amit nem. Te hogy látod ezt a kérdést? Mert ez azóta is nincs még nyugvó ponton.
Így van, de megint menjünk vissza a történelembe, hogy úgy utólag történelmietlen kritizálni az akkori törvényt, mert egy 4 évtizedes korlátozottság után egy olyan légkör volt, hogy minden alapjog esetén nagyobb legyen a mozgástér, legyenek korlátok. A kodifikációs bizottság ülésére visszautalhatok, hogy a másik ilyen nagy vita, ugye az állam egyház egyik, másik, hogy mi az egyház, a definíciója, ki alapíthat, hogyan alapíthat az egyház. És egyszerűen az alapjogi törvényeknél ott volt, hogy minél szabadabban. Hát az első javaslatok azok majdhogy nem az egyesületekkel vették egy kalap alá az egyházakat. Igen. A parlamenti vitában Tóth Károly püspök úr javasolta, hogy hát legalább 100 legyen, hogyha az alapító. Tehát abban a légkörben természetes volt, hogy szabadon lehessen. Igen. Most ezzel aztán tényleg vissza lehet élni, mert az egyház azért azt mindenki tudta akkor is, hogy valami más. De nem sikerült igazán egy jó egyház fogalmat adni, és ez 25 évig örök kérdés volt visszatérően, hogy milyen legyen a csengőszám, hogy alapítható egyház. Ennek ellenére azt mondom, hogy, és az AB törvény is elhangzott, hogy két törvényre emlékezem vissza nagyon markáns módon, hogy nem ideiglenesen, vagy nem átmeneti jelleggel készültek, és ezt elfelejtik hangsúlyozni. Az egyik az AB törvény volt, másik meg a lelkiismereti vallásszabadságról és az egyházakról szóló törvény. Mai napig veretes az a preambulum, amit egyébként tovább vitt a 2011. évi 206-os. Az már érezhetően egy stabil, érezte, hogy mi az egyház fogalma. Igen. Ha jól idézem a preambulumot, szoktam a hallgatóimnak idézni, hogy az egyházak a társam nagy jelentőségű, értékhordozó és közösségteremtő intézményei. Az állam után a legnagyobb intézmény fenntartó az egyház. Tehát a preambulum már adott egy egyház fogalmat, és ha abból indultak volna ki a bíróságok, ugye a preambulum az értelmezési keretet jelent, akkor esetleg nem lett volna ilyen visszaélés.
Igen. Én azt hiszem, hogy akkor senkinek nem jutott eszébe, hogy a hitelveket is bekérje az előbb elmondott 100 természetes személy meg az szervezeti működési szabályzat mellé. Ha akkor azt mondja valaki, hogy a szervezeti működési szabályzatnak első fejezetébe írja le, hogy melyik világvallás Magyarország megjelenés formája, akkor már gondolkodásra készteti a bírót, hogy és akkor ez melyik? Hát senki nem volt erre felkészülve, a bejegyző meg különösen nem, amikor életében akkor találkozott egy ilyen beadvánnyal, mondjuk egy Nógrád megyei bíróság X bírója.
Hát ez hiányzott nagyon a jogból, hogy vallási tevékenység végzésére.
Igen.
Ez hiányzott a 90-es. Fölmerül csak ez valószínű, hogy nem nagyon érezték akkor a közjogászok sem, azt kell, hogy mondjam, tehát saját szakmámat is kritizálom, nem csak a politikát, könnyebb lett volna, és nem lett volna ilyen.
Igen. Máskülönben az igazság, hogy ez azért ritka olyan törvény, amelyik több mint 20 évet megél, és nemzetközi elismerést szerez. Mert ez akkor a volt szocialista országok közül az első volt.
Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy bármennyire itt néha ezt úgy emlegetik, hogy az utolsó rendi országgyűlés, meg pártállami parlament, meg szabad választások előtt. Igen ám, de azt is tegyük hozzá, hogy 90. évi 4-es törvény, csak a tények miatt említem, konszenzuálisan fogadta el a parlament, és már akkor voltak független és ellenzéki képviselők, Szentágotai professzor úr, vagy Rosszik Gábor nevét említeném. Igen. Tehát az akkori ellenzékiek is támogatták a törvényt, és még egy apróság, hogy a rendszerváltás nagy törvényeit, maga a vallásszabadság és erről szóló törvény nem szerepelt a kerekasztal tárgyalásai között más törvényektől eltérően, de a 89-es rendszer változtatónak mondott alkotmányban az alapjogi fejezet, mégpedig a 60. szakasz, az már a konszenzus alapján lett megszavazva a parlamentben, és ennek végrehajtása volt a törvény, nem beszélve a nemzetközi szerződésekről. Igen. Hát ilyen értelemben bármennyire nem a szabadon választott parlament fogadta el ezt az alkotmány erejű törvényt, de egy folyamatban konszenzuális törvényként lehet.
Ez nagyon jó mondod, de ezt elfelejtik sokan, pedig a preambulumnak az indoklási részébe ezek mind ott vannak. Igen. És a preambulumot is elfelejtették olvasni, az, hogy amit az előbb mondtál, hogy az állam mit mond ki, ebből adódóan számára milyen felelősség kell, hogy az egyházak megtalálják az értékteremtő, értékhordozó szerepüket, tehát tovább kell folytatni. Mi akkor azt mondtuk, hogy erre kell építeni az egyházak társadalma szerepvállalásának finanszírozási és egyéb dolgait is, mert máskülönben jogsérelmek jogoslását és itt máskülönben nem tud, hiába mondom ki azt, hogy igen, de közben semmiféle, mondjuk nem adom meg a szabadiska választás elvét, ami az oktatás törvény módosításából eredt. Úgyhogy ez egy érdekes, izgalmas időszak.
Még szabad valamit, ha preambulumnál sokat táborozunk, de ez is a ma élő jog, és remélem, hogy a következő törvények is tovább viszik. Már a preambulumban is világos volt az az elkülönítés, hogy az egyházak a hitéleti tevékenység mellett milyen funkciókat látnak el. Mostani törvény vagy tisztételben zenésíti ezt meg, a 90-esben 4-5 tulajdonképpen az úgynevezett második, harmadik generációs jogok, tehát szociális, kulturális, oktatási, szegényügyi, stb. Feladatok, gyermekifjúságvédelem. De arról feledkeznek meg, hogy 90-ben én élesen emlékezem, micsoda viták voltak, hogy beírjuk a preambulumba, vagy semmi, nagyon örültem, hogy ez a mondat bekerült, és egy kicsit édes gyermekének is tartja az ember, hogy a nemzet tudat építésében az egyházaknak milyen felelőssége van. Nem most mondom, amikor kötelező majdnem, hogy minden nemzeti,
de ez hanem benne van.
90-ben eredeti módon ott volt, hogy a nemzet tudat építésében.
Igen, igen.
És hát történetileg nehezen cáfolható, hogy a kereszténység mai alaptörvényben is ott van, hogy a kereszténység szerepe a nemzet megmaradásában.
Ha én jól emlékszem, de te lehet, hogy még jobban, ez az úgynevezett január 24-i, 90. január 24-i döntésnél talán 10 vagy 11
tartózkodás volt, vagy egy vagy egy
ellenszavazat.
Egy ellenszavazat, 11 tehát tartózkodás, 306.
Igen.
9.
Ez azért valamit mond, aminek természetesen nagyon jó, ahogy mondod, az annak idején a Népfront a 85-ös választásoknál, már a úgynevezett tanácsi választásoknál és a parlamenti választásoknál már tulajdonképpen a nem egyet, hanem jelölthetett mást is.
Kötelező másokat. Kettős jelölés. Kötelező.
Na most ez a kötelező kettős jelölés, ez a tanácsi rendszerbe és a parlamentbe is megjelentek a társadalomnak különböző réteit képviselő emberek, akik ott azon a településen, vagy abban a választási körzetben népszerűek, köztiszteletben álló emberek voltak, és ezek nem voltak elkötelezve a színhez, az akkori párthoz. Ezért lehetett azt mondani, amikor egy ilyen törvényt, egy alapvető emberi törvényt megszavazok, akkor én nekem a lelkiismeretemre is kell gondolni, meg a választópolgáraim tiszteletére is. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó volt, azért mondtad, hogy a rendi országgyűlés, de mégis.
Igen.
Ez
igen,
egy ilyen. Igen.
A 85-90-es megbízatású parlamenttel a kutatásai során nagyon sokat foglalkozhatott az ember, azóta is foglalkoztat, mert akkor úgy 88-tól a német kormány belépésével megfigyelhető volt egy függetlenedés. Maga a kormány is önmagát függetlennek tekintette. Ez a pártállamhoz képesti mozgást, illetve parlamenti kormánynak szerette volna tekinteni. És az országgyűlésen belül is 89 második felére, őszére, amikor a nagy rendszerváltó törvényeket fogadják, vagy 90 elején, ugye március 14-én tartotta az utolsó ülését, addigra már az erőviszonyok jelentősen eltolódtak.
Egy kis szünetet tartunk, és folytatjuk tovább ezt a múltidézést. Kedves hallgatóink, nézőink, folytatjuk tovább Kukorelli István professzorral a beszélgetést. Ott hagytuk abba, kis multidézéssel, hogy a úgynevezett 90-es, 4-es törvény lelkiismeretés vallásszabadságról, egyházakról szóló törvénynek a megalkotásának az akkori történelmi pillanatában mit lehetett és milyen konszenzussal megalkotni a jövőt illetően. És hát ebbe azt hiszem, hogy talán Magyarország tényleg egy kicsit példaértékű volt. Akkor, amikor én találkoztam a volt szocialista országok később hasonló feladatot ellátó embereivel, akkor mindig tőlünk kérték el azokat az elsősorban 4-es törvényt, mert próbálták maguk módján a maguk történelmi milliójébe ezt beleilleszteni. Én azt hiszem, hogy ebben Magyarország, ha jól érzékelem, és te is így látod talán, hogy példa volt az úgynevezett volt szocializmusnak a megszüntetése, illetve egy valami új irányba való hát elmozdulását jelent.
Ez kétségtelen így volt, és hogy ez miért volt így, annak talán két magyarázza lehet, hogy mire épített ez a törvény. Egyrészt épített a magyar közjogi hagyományokra, és éppen ez az alapjog, ahol hát rendkívül gazdag a magyar közjog. Ugye az első valász dolgában született törvény az 48-ban született, 1848-ban a 20-as, 19. század végén 95-ben a következő törvény, és most a beszélgetésre készülve újra lapoztam a törvényt, már a századvégi törvényt, és összeszámoltam, hogy közel 100 korábbi törvényre utal vissza az első lábjegyzete Szent István törvényeitől egészen addig. Tehát benne a Tordai Országgyűlés hagyományait is, ami egy társadalmi békeszerződés volt a reformáció meg a hitviták után. Tehát ezt a tradíciót is továbbvitte. Messze nem szeretném szédelmével feldicsérni, de ez tény, hogy ezekre figyelt. És a másik, amire alapozott, amiért ilyen nemzetközi fogadtatása volt, az pedig, hogy figyelembe vette, hogy Európában hogy szabályozzák, meg hogy milyen nemzetközi kötelmeink vannak. Ezt a két dolgot ma se ártana meggondolni, hogy egyrészt a tradíciókra építsünk, másrészt pedig, ha tagja vagyunk egy klubnak, akkor Európának, ugye az európai alapítóatyák, Robert Schuman, mások azt mondták, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Tehát, hogyha ezekre a tradíciókra épít egy törvény, akkor azt valószínű, hogy érdeklődéssel olvassák.
Nagyon érdekes volt, most ugye nem említetted, de tudom, hogy ott egy csomagodban ez is benne volt, ez a 1895-ös szabad vallásgyakorlás törvény. Ez is felmerült akkor, úgy tudom, hogy azt kövesse, vagy újat. És végül is nem követte, hanem egy vadonat újat, tehát az emberre fókuszált, és nem a szervezetre. Ebből adódóan nekem ez azért volt érdekes, mert amikor elvittük Vatikánba ennek a törvénynek egy olasz nyelvű változatnak tervezetét, a diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének úgymond garanciáként, akkor az volt az első kérdés, hogy és akkor az állam lemond a főkegyüri jogáról? És akkor ezek szerint a püspöki kinevezésénél sem. Tehát ők még abba gondolkodtak. És azt mondtuk, hogy semmi köze az államnak, itt mind a kettő az emberek szolgálatára hivatott, ebből adódóan miért szólna bele? Tiszteletbe tartja az egyház belső törvényeit is, és azzal tárgyal, akit az egyház megbíz arra. Hát az nem még közöm nekem hozzá. Ezt a volt szocialista országok embereivel való találkozásnál nehezen ismerték. A horvát kollégával hosszú vitán volt, hogy miért akarjátok mindenára konkordátumokat mégis beletenni azt, ami a monarchia időszakában. Hát az, hogy csak. Tehát ugye, amikor él valami, de lehetne más is, és miért ne? Úgyhogy ez egy teljesen vadonatúj magyar gondolkodásból, és valóban a történelem múltjára épülő.
Valóban ez is ott volt az asztalon, mert hatályos volt. Még igen. Az átkosba is hatályos igen. Volt a 19. század végi, ha jól emlékszem, 43-as törvény, igen. 95-ből. És ugye a közjogi jogfolytonosság, hogy hát ha hatályos, akkor miért nem ezt. Ennek jogilag is nagyon sok összefüggése volt, mert hát ez a törvény nagyon sok módosítást követte, törvényerői szinten, miniszteri szinten rendkívül nagy volt a káosz a jogszabályok esetében. Egyik kedves tanítványom, aki ebből írta a PS dolgozatát, összegyűjtötte az akkori jogi helyzetet, tehát 89-90-ben, uh-huh. És minden azt indokolta, hogy tabula rasa alapról új törvényi szinten kell indulni. Ez persze nem jelentette azt, hogy kidobtuk a mindent. A 95-ös törvényt azért nagyon jól ismerték a részvevő kollégák, az egyházak képviselő és a közjogászok is, és nagyon sok minden tovább élt. Ugye, csak egy példát hadd mondjak, hogy a 95-ös törvény is azt a logikát követte, hogy az azt megelőző korszakig létrejött egyházak, azok a bevett egyházak. Tehát tovább működhetnek a törvény hatályba lépésével. Itt rögtön már egy zavar, hogy ma mit értünk bevetek házakon, hogy
jó.
Ami addig van, az marad. És a jövőre nézve mondta ki azt, hogy és aki ezután jön, az pedig törőny által elismert egyház lehet. Tehát így kellett volna kodifikálni, ha mindenképp kodifikálni kellett volna 2011-ben is.
Igen. Ami a mostani készülő, illetve tavaly december 15-én úgymond hát nem kapott megfelelő többséget, ennek egyik ilyen...
Visszatér.
Tehát tulajdonképpen nincs új a nap alatt, de végül is annak is örülök, hogy ez a törvény újra visszatért a bírósági gyakorlat és annak szakmai bátételének segítő passzusokkal. Tehát gyakorlatilag visszatér megint csak nem a szervezetbe, hanem az emberbe gondolkodó. De logikusnak tűnik az, hogy az a 31 vagy 32, amelyiket mindegyik törvény eddig még kvázi Magyarországon elismerte egyházként működött, azoknak ne kelljen újabb regisztrációt csinálni, az egy automatizmussal megy tovább.
Hát ez a jogállami
igen.
Megoldás, és ha már itt szóba jött, hogy mihez térünk vissza a 2010-es választások után, amikor alaptörvény is fölmerült, és az alaptörvény is készült. Tehát az első törvénytervezetek esetében ott még részt vehettem az akkori emberi jogi parlamenti bizottság elnöke Lukács Tamás kért meg a kodifikációban, és a most el nem fogadott törvény koncepciója az lényegében a 2010-11-ben az alaptörvény összefüggésben készült elképzeléssel párhuzamos. És sajnálom, hogy ez a jó néhány év, ami Európa szerte kritikákat váltott ki, és itthon is békétlenséget okozott, és számos forintjába is kerül majd az államnak.
Milliárdokkal.
Hogy ezt miért kellett ezt a táncot eljárnunk, és miért kellett a parlament hatáskörébe, diszkrecionális hatáskörébe tenni az egyház alapítást. Tehát a státus kérdést, mint közjogi megoldást, én egy bizonyos ponton túl nem is vettem részt az elmúlt években a közbeszédben, mert nincs miről beszélni, hogyha nem fogadunk el bizonyos igen. alaptételeket.
Igen, igen. Igen, hát kár, hogy ugye azért nekem megvannak még azok a kapcsolataim, ami annak idején közel 10 évig csináltam, ennek nemzetközi emberi kapcsolata is. Akár az ENSZ mellett működő Lelkiismeret és Vallásszabadság Világszövetség főtitkárától kezdve megkérdezi, hogy mi történt nálatok Magyarországon, amikor ti voltatok a példa. Na most ez olyan presztízs veszteséget jelent, hogy az ember ilyenkor nem tud mit mondani. Jó, hát ha nem vagy benne a hatalomban, nem tudsz, ha nem is kérdeznek, akkor nem sokat tudsz tenni, ha csak nem mérgelődsz magadba, hogy egy jó útról miért térünk le, amikor azt lehetne erősíteni. Tehát módosítani mindig lehet és kell, hogy még jobb legyen. De az, hogy teljesen vadonatúj olyat, amit úgy is tudom, hogy zsákutca, abban belépni nem is értem.
Így a beszélgetésekben, meg interjúkban én néha nem is viccesen, de mégis viccesen, tréfásan a Pokoli torony című filmre szoktam hivatkozni, ahol utána elotották a tüzet, beszélget a konstruktőr, az építész és a tűzoltó parancsnok, hogy hát ide figyelj, mondja a konstruktőrnek, hogy a tűzoltókat mindig utolsóként kérdezik meg. Ugye kihagyták az anyagot az épületből. Ez volt a szomorú, és itt sajnálom ezt a pár év zsákutcát, hogy sem a szakmára nem figyeltek oda, nem hallgatták meg, pedig mondták, és azok mondhatják azt, akik tényleg mondták. És az egyházak számos képviselője, beleértve az általam ismert egyházat, vagy akár a egyházak civil kapcsolatot, Bence és Diák Szövetséget is, hát aki józan volt és megkérdezték, vagy ha hallgattak volna rá, akkor nincs ez a pár év zsákutca.
Igen, hát ez egy érdekes, hogy van, amikor a politika így deformálódik, és nem tudja, hogy milyen hatása lehet erre, vagy nem számolja ki. Nem csak nemzetközi, hanem országon belüli. Ha én jól emlékszem, annak idején Kulcsár Kálmán, illetve ti, azt az akkor körülbelül 30 egyház felekezett vallási közösséget bevonta. Tehát a párbeszéd az emberért az alapokban is benne volt. Ebből adódóan egyik se kereste a kiutat vagy a kibúvót, mert benne volt az ő gondolatai. Erdő Péter akkor nem bíborosként, de Rómából 88-ban hazajön, és a Begun István és Korzenszky Richárd mellett, akit a főosztályra delegált akkor Paskai bíboros úr, ennek a törvény alkotásába felkéri őt, mint a kánonjog egyik jó ismerője. Tehát gyakorlatilag az akkori egyházak szakemberei azok saját munkájukat látták benne, ebből adódóan ez azt jelenti, hogy nem volt gond annak a végrehajtása.
A töltöm egyházak is egyértelműen támogatták, igen, nem csak az ellenzéki.
Hát akkor a Tótkároly tízezret mond, akkor ma tízezer a küszöbb szám.
Így van.
Annyira nem volt fontos, mert nem ez volt az alap. Hát mert tíz volt ugye az egyes törvényből adódóan, ez volt az alap, hogy tíz, és én meg azt mondom, ne tíz, hanem, de nem a küszöbb szám az érdekes, hanem az, hogy valóban tényleg a Magyarország történelmében résztvevő különböző vallások, világvallások, Magyarország megjelenés formája az ide tartozik. Ha nem, akkor pedig egyesület vallási ismeretterjesztő egyesületként el lehet. Ennyi.
Így van. A konszenzualitás volt a kérdés, és hát milyen tételeket tanítunk a egyetemen alkotmányok cím alatt már. Uram, bocsá, hogy a törvény a közakarat kifejezője, tehát hogyha nem erre törekszik, hanem szavazatszerzés vagy politikai megfontolások, akkor az nem lesz hosszú életű, ez a megoldás.
Bencés, amikor 91. július 22-én a parlament elfogadta az úgynevezett 32-es törvényt, volt egyház ingatlan tulajdonrendezés, ami ugye a funkcionatás elvére épült, és csak házas ingatlanról beszélt. Ekkor a kisgazdapárt feszegette, hogy miért nem vesszük elő az egyházakat ért teljes jogsérelmi jogorvoslását. És Zsépi Tamással erről akkor elég sokat beszélgettünk, de tulajdonképpen a politika nem akart belemenni ebbe a második dologba. Véleményed szerint, ha akkor belemegy, és azt mondja, hogy ugyanazt a formát, ha lemondasz az ingatlanokról, örökös járadék formájában annak x százalékából, te önállóan gazdálkodj és végezd a feladataidat, akkor ma nem volna ilyen gond, hogy az egyházak, a mindenkori kormány kegyet gyakorol az egyházak, amikor támogatja. Nem kell, hogy támogass. Nem tudom, egyetértesz-e ezzel, és elő lehet-e venni ezt a témát szerinted, hogy ez is nyugópontra jusson?
Ez a 90. évi 4-es törvény vitájában is, igen, előjött. Szent Ágotai professzorra már hivatkoztam, ő az MDF nevében, de elfogadták azt, és ez helyes volt szerintem, hogy a státuskérdéstől válasszuk külön az egyházi vagyon, a kárpótlás, igen, az anyagi részeket. Természetesen a költségvetés aglo összefüggés az benne van a törvényben, tehát hogyha az állammal azonos feladatok, akkor feladat arányosan ugyanaz. Ez a törvényben, a státus törvényben való. De hogy erről külön törvény született, azt én is helyeseltem, és ez kevésbé a státussal függ össze, bár kétségtelen összefügg a tevékenységgel és az egyházak társadalmi szerepével. Most az, hogy itt mi a jó megoldás, és ebben hogy lehet lépni, itt van nagy jelentőség az egyházakkal kötött megállapodásoknak, és ez sem független az állam mindenkori teherbíró képességétől. Tehát a vagyoni a reprivatizáció kérdése, a vagyon visszajutatás az általában is iszonyatosan nagyon nehéz kérdés egy társadalomban, és ennek a jogállami megoldása rendkívül nehéz, az ex-nunk vagy az ex-tunk kérdés, és Bencéseket emlegetted, hogy az egyházak nézőpontjából ezt a renden belül is nagyon jól érzékeltem, és talán ennyi elmondható, mondjuk Tihany nézőpontjából, Bakony Bél nézőpontjából, Győr Pannonhalma, ahol a rend visszakapta a rendházakat, és fölmerült egyáltalán a vagyon, hogy mit kapjon vissza. Voltak annyira realisták és racionalisták az atyák a rendben, hogy tudták, meddig ér a takaró, hogy mennyi erőnk van. Mert ha nagyon szétforgácsolódunk, akkor hát nem fog működni a dolog. A parlamenti vitában azt a helyzetet, hogy jó, dicsérjük a 94-es törvényt, és most bejön a vagyon kérdése is, ha jól emlékezem, Vona Ferenc vetette föl, hogy igen, de ezt a történelmi méltóságot most visszakapnak, egy lepusztult, egy megrongált, egy hitében is megtépázott egyház rend kapja meg, nem beszélve az emberről, a polgárokról, tehát az indulási helyzet. Tehát, hogy visszatérjek, egyfajta fokozatosság és megalapodás az, ami megoldhatja és megerősítheti az egyházaknak ezt a szerepét. De ugye ezt napirenden kell tartani, és újra elő kell venni, és megalapodások alapján erősíteni kell, azt én soha nem vitattam.
Én azt mondom, hogy talán nem is pénzkérdése ez, hanem talán Huszár Pállal beszélgettem egyszer erről, aki a Református Egyház világi elnöke, ő nagyon tetszett neki, hogy ismerjék meg az egyházak, hogy mit örökölnének, és annak mennyi lenne ma az értéke. Ezt ismerjék el azzal, aki ma azt használja, mert végül is államosították 45-ben, 70 év után, ugye azért érdemes ez. És azt mondta, hogy ennek akkor az X százalékának örökös járadékával én ma el tudom látni a mai feladataimat, és te kezeld az én pénzemet, és abból adódóan azok a jogcímek, amiket támogatásként, az egy automatizmussal megy a tőkének azon százalékába. Tehát sok esetben ez nem is pénzt jelentene, hanem egy olyan automatizmus, ami nem kötődik a mindenkori hatalomhoz, hanem a... És egyben azt is tudja, hogy mennyi öröksége van, és mennyit kell továbbadni, vagy szaporítani. Ebben azért örültem, amit mondtál a bencéseknél, a bencések úgy döntöttek akkor, hogy egyetlen egy ingatlant nem kérnek olyat vissza, most nem a rendházakról beszélek, hanem oktatási intézményeket, vagy akár Balatonfüreden a szívkórház és egyebe, hanem annak a pénzéből hogyan tudja megteremteni ahhoz, hogy a meglévő feladatait tudja valamennyire ellátni, vagy újra esetleg akár a szőlőjét és egyebeket visszavásárolni idézőjelbe, és ezzel tudja megteremteni azt, hogy folyamatos működésének lehetőleg ne legyenek zavarai, és ne az államtól függjön. Tehát ez egy jó példa is, és ugyanakkor én szerintem jó lenne most ennek a törvénynek ha valóban tényleg a Trócsányi miniszter úr újra beviszi ezt a törvényt, akkor ha más nem, ennek a záró dokumentumába azt írni, hogy és az egyházak finanszírozási kérdését tűzzük napirendre egy éven belül, és az érintettekkel állapodjunk meg, és vigyük parlament elé. Nem kellene most megállapodni. A szektorsemleges finanszírozás elve úgyis benne van. Igen. A többi pedig azt mondom, hogy nem egészen jó az, ami most van, de ezt nekem kell a politikának azt mondani, hogy hát akkor vegyük elő ezt a 70 évvel ezelőtti jogsérelmi jogorvosát. Abban a pillanatban az egyházak talán, hogy is mondjam, felszabadulnának, hogy őnekik nem biztos, hogy szükségük van lobbizni a személy jövedelemadó 1%-áért, ami pénzbe kerül, és az bármikor változhat, most 15 és lehet, hogy 9 lesz. ebből adódóan elveszti a funkcióját, vagy a 5000 alatti lakósok, lelkipásztoroknak adni 30000 forintot. Tehát tudnék, abban a pillanatban azt jelenti, hogy aláfölé rendeltség van jelenleg, és a törvény szellemisége nem erről beszél.
Sőt, éppen ellenkezőleg az alaptörvény még a 89-90-es jogi terminológiánál is radikálisabban mondja ki, hogy külön választottan működnek. Annak ellenére, hogy bekerült ez a bevett kategória, ez egy nagyon határozott autonómia irányt garantál, és ez egy nagyon fontos tétel, hogy autonómok legyenek, és bárhol, amikor autonómiáról, önállóságról beszélünk, az nem csak hatásköri megszervezeti, hanem az gazdasági, finanszíális. Ez a lényege. Bárminek, önkormányzatnak, akárminek. És ha ez nincsen, akkor státuskérdés is alárendelődik. Tehát én ezzel egyetértek, hogy az autonómiát biztosítani kell finanszírozni.
A cseh modell nekem olyan szempontból tetszik, amit 2012-ben a csehek ezt a kérdést ilyen megállapodásokkal tisztázta, hogy amennyiben természetbe kérsz, nem vissza, mert munkahelyet akarsz teremteni, akkor az állami vagyonból kapsz ott, ahol szükséged van. Tehát akkor ott a partnerem, idézőjelbe, és egyben egy jogsérelem jogorvoslásánál beszáll az úgynevezett fejlesztésekbe, vagy munkahelyteremtésbe, egyáltalán egy konszolidáltabb állapot megteremtésébe, vagy pénzbe, vagy természetben. Most ezt itt is el tudom képzelni. Nem okozhatna ez gondot szerintem. Majdnem azt mondom, hogy ne közmunkából éljen, hanem lehet, hogy egy volt egyházi föld akár pénzbe megveszi, bérli azt a földet, de az ott lévő embereknek munkát és megélhetést biztosít, és nem kell neki ahhoz. És egyben természetesen annak a bevételéből a templom működését, illetve a parókia működését, értékeket őriz, műemlékeket véd meg. Szóval tulajdonképpen így kellene gondolkozni, és nem a pénzbe. Én legalábbis.
Ha így tudnál látni azt, amit a preambulumban olyan szépen idéztünk, hogy értékteremtő és közösség szervező tényezők, és az egyházaknak, hogyha saját maguk identitásával is tisztában lennének. Panohalmán én ezt látom, hogy az 1000 év az, hogy köszön vissza az első iskola, hogy fokozatosan összeér, kikutatták, hogy mi mindent végzett a bencés rend, akár a bakonybél fölvirágzás, akár Tihany esetében a kisiskolások odavitele. Tehát úgy fokozatosan ezekben a közfeladatokban az egyháznak társadalmi méretekben nagy jelentősége lenne, hogy az embert valahogy elérjék, és tényleg akkor tudják ezt a közösségteremtő. Sokszor jobban, mint az állam, jobb gazdái az egyházak ezeknek, például a kisiskoláknak, így a településeken.
És hát azok a kis településeken a szellemiség megmaradását is segítik, ahol ha az állam államosít, ja, akkor úgyis több, mint valószínűleg körzetesíti, mert ő
pénzbe gondolkodik. Racionális, nem abba gondolkodik, az egyház meg emberbe gondolkodik. Hát ez a különbség. Hát igen. Nem is kicsi.
Nagyon szépen köszönöm az együtt gondolkodást, és ez egy jó végszó. Úgy legyen, hogy hát ha abban a reményben, hogy ebbe az évben azért egy olyan törvény születik, amelyik valóban mindenki számára elfogadható, és továbbra is európer módon tudja biztosítani az egyházaknak az értékteremtő, értékmegőrző és az ember szolgálat tevékenységét. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehettünk, és nagyon jó munkát, és sok sikert kívánok a nem könnyű feladatodhoz. Mert a jövő nemzedékének ezt a gondolatmenetét végigvinni azért az se semmi. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Kedves hallgatóink! Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. A beszélgető műsor házigazdája, a téma elkötelezett és kiemelt szakértője Platti Iván volt. A Forrás Média Rádió műsorát hallották.
Mária Rádió.
Hírpercek.